Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit, Isten lelke tegye gazdaggá a mi együttlétünket. Énekeljük testvérek kezdőénekül a 166. éneket. A 166. énekünk így kezdődik: Úristen, mi sok szükséget érezvén körülöttünk, segedelem kérés végette, szent helyre feljöttünk. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istenek igéjét, amint az írva található a Mózes első könyvének első részében, az első verstől kezdődően. A teremtés történetét hallgassuk a Mózes első könyvének első részéből, az első verstől kezdődően. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld pedig kietlen és puszta volt, és sötétség volt a mélység színén, és az Isten lelke levegett a vizek felett. És azt mondta Isten: legyen világosság, és lett világosság. És látta Isten, hogy jó a világosság, és elválasztotta Isten a világosságot a sötétségtől. És nevezte Isten a világosságot nappalnak, és a sötétséget nevezte éjszakának. És lett este és reggel első nap. És azt mondta Isten: legyen mennyezet a víz között, amely elválassza a vizeket a vizektől. Teremtette tehát Isten a mennyezetet, és elválasztotta a mennyezet alatt való vizeket a mennyezet felett való vizektől, és úgy lett. És nevezte Isten a mennyezetet égnek, és lett este, és lett reggel, második nap. És azt mondta Isten: gyűjjenek egybe az ég alatt való vizek egy helyre, hogy tessék meg a száraz. És úgy lett. És nevezte Isten a szárazat földnek, az egybegyűlt vizeket pedig tengernek nevezte. És látta Isten, hogy jó. Azután azt mondta Isten: hajtson a föld gyenge füvet, maghozó füvet, gyümölcsfát, amely gyümölcsöt hozzon az ő neme szerint, amelyben legyen neki magva e földön. És úgy lett. Hajtott tehát a föld gyenge füvet, maghozó füvet az ő neme szerint, és gyümölcstermő fát, amelynek gyümölcsében mag van az ő neme szerint. És látta Isten, hogy jó. És lett este, és lett reggel harmadik nap. És azt mondta Isten: Legyenek világító testek az ég mennyezetén, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek és meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendőknek. És legyenek világítókul az ég mennyezetén, hogy világítsanak a földre, és úgy lett. Teremtette tehát Isten a két nagy világító testet, a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjjel, és a csillagokat. És elhelyezte Isten azokat az ég mennyezetére, hogy világítsanak a földre, és hogy uralkodjanak a nappalon és az éjszakán, és elválasszák a világosságot a sötétségtől. És látta Isten, hogy jó. És lett este, és lett reggel, negyedik nap. És azt mondta Isten, pezsdüljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől, és madarak reddessenek a föld felett az ég mennyezetének színén. És teremtette Isten a nagy vízi állatokat, és mindazokat a csúszó-mászó állatokat, amelyek nyüzsögnek a vizekben az ő nemük szerint, és mindenféle szárnyas repdesőt az ő neme szerint. És látta Isten, hogy jó. És megáldotta azokat Isten, mondván, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a tengervizeit, a madár is sokasodjék a földön, és lett este, és lett reggel, ötödik nap. Azután azt mondta Isten, hozzon a föld élő állatokat nemük szerint, barmokat, csúszómászó állatokat és szárazföldi vadakat nemük szerint, és úgy lett. Teremtette tehát Isten a szárazföldi vadakat nemük szerint, a barmokat nemük szerint, és a földön csúszómászó mindenféle állatot nemük szerint. És látta Isten, hogy jó. És azt mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tengerhalain, az égmadarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszómászó mindenféle állaton. Teremtette tehát Isten az embert az ő képére, Isten képére teremtette őt, férfiúvá és asszonnyá teremtette őket. És megáldotta Isten őket, és ezt mondta nekik Isten, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tengerhalain, az égmadarain, és a földön csúszómászó mindenféle állaton. És azt mondta Isten, ímé nektek adok minden maghozó füvet az egész föld színén, és minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van, az legyen nektek eledelül. A föld minden vadainak pedig, és az ég minden madarainak, és a földön csúszómászó mindenféle állatnak, amelyekben élő lélek van, a zöld füveket adom eledelül. És úgy lett. És látta Isten, hogy minden, amit teremtett, ímé igen jó. És lett este, és lett reggel, hatodik nap. A kegyelem Istene áldja meg az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek testvérek, imádkozzunk, valljuk meg együtt bűneinket hangos szóval a következőképpen. Úristen, örökké való és mindenható atyán, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük, egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérik Istent, kedves testvéreim, elénekelve a 389. éneket, mind az öt verset. A 389-es ének így kezdődik: Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fénye süt. Imádkozzunk! Megváltó Krisztusunk, olyan jó lenne, ha valóban mindenütt te lennél az Úr, ami életünk minden területén elsősorban. Mert ahol te vagy az Úr, ott világosság ragyog, ott békesség honol, ott van szeretet, van szelídség, van kedvesség, van megbocsátás. Köszönjük hálaadással, hogy egészen Úrrá akarsz lenni mindnyájunk életén. És Úrrá akarsz lenni ebben a világban, ahol annyi erőszak, gonoszság van még mindig, ahol annyi a sötétség, ahol olyan sok az zűrzavar, a lelki káosz, a rendezetlenség, ahol sok a félelem, a szorongás, az aggodalom, a gyötrelem. Istenünk, neked van csak hatalmad arra, hogy mindezt kiűzd az emberek szívéből, és helyébe beköltözzön a te jelenléted, annak nyomán a béke, a csend, a nyugalom, a világosság, a rend. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te ma is képes vagy újjá teremteni a te igéd által, élő szavad által, a testélet ige Krisztus által. Köszönjük, hogy ma is hangzik ez az újjáteremtő szó, és mi itt lehetünk meghallani azt. Urunk, könyörülj azokon, akik szerettek volna itt lenni, de betegség miatt, vagy egyéb okok miatt nem tudtak eljönni. Áld meg őket beteg ágyukon. Könyörülj mindazokon, akik a szenvedés mélységében várják a szabadítás örömét, de könyörülj a lelkileg megkötözötteken is, akiket közöny ural, akik nem törődnek veled saját lelkük épségével, egészségével, akik nem keresik a veled való kapcsolatot, és ezért sorvad az ő életük békétlenségben, elégedetlenségben. Könyörülj rajtuk, és mutasd meg a te szabadító hatalmadat az ő életükben is. Urunk, kérünk téged mindazokért, akik az élet mély völgyében járnak, és reménytelenségben vannak, te gyújts reménységet a szívükben. Urunk, áld meg a mi életünket is. Ott, ahol bukdácsolunk, ahol megtorpanunk, te nyújj alánk, emelj fel újra, és adj ismét új célt és reménységet nekünk. Köszönjük, hogy kész vagy gazdaggá tenni veled való találkozásunkat, egymással való találkozásunkat a testvéri közösségben, a megváltottak seregének nagy családjában, Jézus Krisztusért. Amen. Készüljünk, drága testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 250-es ének első két versét. A 250. ének így kezdődik, Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Hallgassuk meg, drága testvérek, Isten üzenetét a Mózes első könyvének első részéből, az első öt versből. Felolvasom Isten igéjét a Mózes első könyvének első részéből, az első öt verset. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld pedig kietlen és puszta volt, és sötétség volt a mélység színén, de Isten lelke lebegett a vizek felett. És azt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. És látta Isten, hogy jó a világosság. És elválasztotta Isten a világosságot a sötétségtől. És elnevezte Isten a világosságot nappalnak, és a sötétséget nevezte éjszakának. Eddig tart az alapige. Drága testvérek, a teremtés története a mi bibliai világnézetünknek az alapja. Ha hiányozna ez az alap, nem lenne mire épülnie a mi életünknek. Ha hiányozna ez az alap, akkor életünknek nem lenne értelme és célja. Ezért olyan fontos nekünk újra és újra szembesülnünk a teremtés történetével. Mert hogy maga a teremtés története is már egy nagyszerű örömhírrel kezdődik. Ebben a tő mondatban, amit gondolom, hogy minden Biblia olvasó ember kívülről tud, kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, benne van minden, ami szükséges az egész világ mindenség rendjéhez. Minden benne van, ami szükséges ahhoz az összhanghoz, ahhoz az egyensúlyhoz, ami nélkül elképzelhetetlen lenne ennek a világ mindenségnek, és benne, ami emberi életünknek a működése. Nézzük meg, hogy mit foglal magában ez a legelső sor, ez a hatalmas örömhír. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Kezdetben Isten. Álljunk meg ennyinél. Mert hogy minden létezőnek van kezdete. A mi életünknek is van egy kezdete. Meg tudjuk határozni születésünk dátumát, és lesz a mi életünknek egy vége is, és az is egy határozott időpont lesz. Van kezdete egy növénynek, és van vége, és van kezdete minden élőlény életének, és van vége. Egyedül maga Isten az örök, aki nem köthető a mi időnk fogalma szerint egy kezdethez, mégis Jézus Krisztus azt jelenti ki önmagáról, hogy ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Olyan értelemben, hogy nélküle nincs semmi más létezőnek kezdete és vége. Ilyen értelemben nagy örömhír és megnyugvás az, hogy a mi létezésünk kezdetét az örökké létező Isten határozta meg. A mi létünk végére is ő tesz majd pontot. És nem az a rettegett betegség, amit ráknak neveznek, vagy netán egy hirtelen baleset, amire nem készül fel az ember, hanem abban van a keresztény ember hitének az igazi megnyugvása, hogy minden kezdetnél ott van Isten, és minden végnél ott van szintén ő, aki kimondja az utolsó szót. Nem a halálé, nem a sötét gödöré az utolsó szó, nem a rettegett betegségé az utolsó szó, hanem a mindenség urájé. A kezdő szó joga és az utolsó szó joga is. És ez a nagy örömhír, ami életünket egyensúlyban tartja, ami igazi összhangot teremt bennünk, ami elűzi a bizonytalanságot, a kételyt, ami igazi világosságot gyújt a mi szívünkbe. Ugyanakkor ennek az első mondatnak még gazdagabb értelme is van, amikor hangzik, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, akkor ebben az egy tő mondatban nézzük meg, hogy Isten belesűrítette ebbe az egy tő mondatba az időfogalmát, az erőfogalmát, az energiafogalmát, a tér fogalmát és a tömeg fogalmát is. Rögtön érzékeljük ezekből a kifejezésekből, mintha már is rálépnénk a fizikai világ törvényszerűségeinek a területére. Mert hogy a tudósok is, akik kutatják a világegyetem titkait, és tudjuk, hogy évszázadok óta vitatkoznak, mondhatnánk már évezredek óta vitatkoznak a világ eredete kapcsán, az ember eredete kapcsán, igenis ők ezekkel a fogalmakkal operálnak. Idő, energia, tér és tömeg. Kezdetben ez az időfogalma. Teremtette Isten ez az erő, ez az energia fogalma. Ami nélkül nincs a mindenségnek működése. Ott van a tér fogalma, az ég. És ott van a tömeg fogalma, a föld. Érezzük, micsoda tökéletes fizikai egyensúlyt adott Isten ennek a világegyetemnek. És benne a mi életünknek is. Azért, hogy legyen minden a helyén. Mondhatni ez a teremtés történet az egész világmindenség isteni rendjéről beszél. És szeretné Isten, hogy mi, a teremtés koronája az emberek, ebbe a rendbe beilleszkedjünk. Csak az a baj, hogy a bűneset következtében kilógunk ebből a rendből. Ugye ismerős a 8. Zsoltár, ahol a Zsoltár írója elámul a teremtett mindenség pompáján, gazdagságán, isteni rendjén. És elmondja azt, ugye, hogy az embert kevéssé tette kisebbé az angyaloknál, és mindent az ember lábai alá vetett, mármint az állatvilágot, a növényvilágot. És az angyalok fölött ott van Isten. És ebben a tökéletes rendben, ebben a szinte létrafok-szerű rangsorolásban tökéletesen megszabja Isten az ember helyét. De amikor ebből a rendből kilóg, és Isten helyére tör, akkor borzalmas dolgok történnek a világban. És nézzük meg, hogy hogyan készítette elő a 20. század borzalmait éppen az a filozófia, ami már a felvilágosodásra indult, a 19. században megerősödött, és ennek a vonulatába tartozott erősen Nietzsche, a híres és egyben hírhet német filozófus, aki meghirdette Isten halálát. És ez az ideológia vezetett a náci borzalmakhoz, mert ha Isten halott, ha nincs ki előtt számot adnia az embernek, az ő tetteiről, akkor minden megengedhető. Akkor azt csinálok az életemben, amit akarok, de a mások életével is azt teszek, amit akarok. Akár milliókat küldhetünk halálba gázkamrák által, vagy más borzalmas eszközök révén, mert a 20. század, igen, a borzalmak százada volt, soha olyan tömeges méretű gonoszságra nem volt képes az ember. Manapság még képesebb, egy gomnyomás elég, hogy atomháború által pusztuljon a föld nagy része, mert lám, amikor kilép az isteni rendből az ember, és Isten helyére tör, akkor az ember elveszíti Isten arcúságát is, emberségét is, teljesen kivetkőzik önmagából, és az a démoni rettenet lesz úrrá rajta, ami a bűneset következtében már erőt vett az emberen. Nos hát ettől szeretne megkímélni minket Isten. És ezért szeretne újból minket beiktatni ebbe az isteni rendbe. Oda, ahol Isten ma is cselekszik. Mert azt olvassuk ugye a teremtés történetben, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. És ott, ahol a föld kietlen, puszta, sötétség volt a mélység színén, ott, ahol egy rabbini fogalmazás vagy fordítás szerint a föld csak magányosság és zűrzavar volt, ott megjelenik Isten lelke. Mert bizony, Isten nélkül csak magányosság lehet. Lelki értelemben is. És nézzük meg, hogy mennyi magányos ember van ezen a világon. Noha egyre többen nyüzsgünk ezen a kicsi sárgolyón. És már a zsufolt városokban alig férünk. A zsufolt temetőkben is alig férünk már. És mégis egyre több a magányos lélek. És mégis egyre több az űrzavar a lelki életünkben is. És ezért egyre nehezebb a szóértés szülő és gyermek között, testvér és testvér között, nemzetek között. Ugye friss hír az, hogy egyes orosz szakértők szerint már valószínűsíthető a közeljövőben akár az atomháború is. Olyan feszült a helyzet a két nagyhatalom, Amerika és Oroszország között. Nem beszélve a közel-keleti konfliktus, ugye, amiben befolyik mindkét nagyhatalom masszíva. Ez nem az ijesztésnek a hangja akar lenni, hanem egy kicsit reálisan akarjuk érzékeltetni azt, hogy milyen világban élünk. Hogy ott, ahol zőrzavar, magányosság, sötétség, kietlenség, pusztaság honol a lelkek világában, az emberi kapcsolatokban, ott légy szükséglet az, hogy az Isten lelke megjelenjen. Mert hogy Isten lelke, Isten szent lelke, ami pünköskor aztán kiáradt egész bőségesen úgy, hogy a tanítványokon urrá lett. És pontosítva mondhatjuk, hogy aki, mert egy élő szeméről van szó, kiárad, az megjelenik lám a teremtéskor is. Az Isten lelke lebeg a vizek felett. Lebeg, megjelenik a sötétség, a kietlenség, az űrzavar, a káosz fölött. És elkezd vibrálni. Mint egy isteni energiát visz bele ebbe az űrzavaros világba. És azáltal teremti meg a rendet. Egy más fordítás és értelmezés szerint az Isten lelke úgy lebeg akkor a mindenség rendetlensége és zűrzava fölött, az élettelen világ sötétsége fölött, mint ahogyan a kotló ül a tojás fölött, hogy melegének energiáját átadja a tojásnak, és abból kifakassza az életet. Mint egy kotlósként úgymond átmelengeti Isten ezt a didergő, zűrzavarban, sötétségben leledző világot. És ez egy gyönyörű kép arra nézve, hogy az újjáteremtés is hasonlóképpen zajlik. Mert ott, ahol az Isten nélküliségben, a hitetlenségben, vagy a kételkedésben az emberi lélek zűrzavaros, ott, ahol a mélység uralkodik, ott, ahol húz lefele minden démoni erő, ott, ahol megjelenik Isten lelke, ott elkezdi ezt az isteni életerőt átadni nekünk, és ebből új életet teremt. Ezért újjong Pál apostol a Korintusokhoz itt levélben, hogy a régiek elmúltak, újjá lett minden. A régi rendetlenség megszűnik, a káosz véget ér, vége a sötétségnek. És újjá lesz minden. Új rend támad, ahol a világosság uralkodik. Ahol az isteni békesség teret nyer. Átélted-e már az újjáteremtésnek ezt a csodáját? Ha igen, akkor tudod, hogy mit jelent, amikor fény hull a te sötét életedbe, a reménytelen szívedbe, amikor elűzi ez a mennyei fény, az isteni újjáteremtő szó a Szentlélek munkája nyomán, a reménytelensége. Talpra állít a mélységből, az elesettségből. Hány és hány élet újult már meg ennek nyomán, hogy elhangzott fölötte, életem mélysége fölött, sötétsége fölött ez az isteni újjáteremtő szó, hogy legyen világosság, legyen világosság, lett világosság. Enélkül, az isteni újjáteremtő szó nélkül elképzelhetetlen a világ mindenség rendje. És elképzelhetetlen a mi egyéni, családi, közösségi vagy nemzeti életünknek a rendje, az esélye, a jövője. Olyan különös az, hogy manapság is dúl a nagy vita tudósok között. A fölött, hogy hát egyáltalán ez a világ valóban egy isteni erő által teremtett világ, vagy csak úgy magától állt elő. És tudjuk, hogy nagyon megoszlanak a vélemények. De az a számunkra megnyugtató és nagy örömhír is egyben, hogy egyre több nagyszerű tudós ismeri fel kutatásai nyomán, manapság is azt, korábbi évszázadokban is volt erre példa, Newtont is lehet emlegetni, ugye több száz éve élt nagy tudós, ő is eljutott a kutatásai nyomán az istenhitre, és a mai tudósok közül is sokan. Csak egy-két ilyen példára hadd utalnék. Paul Davisnek hívják az egyik kortárs fizikust, aki a világegyetem finom hangolásáról beszél. Nagyon érdekes ez a kifejezés. Azt mondja, hogy a világegyetem finom hangolása igazolja, hogy valahol létezik egy hatalmas intelligencia. A finom hangolás ugye valahogy azt akarja érzékeltetni, hogy minden a helyén van. Minden összhangban van. Mint amikor egy nagyszerű karmester mozdulatai vezénylete nyomán egy szimfonikus zenekarban minden hangszer a helyén van, és akkor szólal meg, amikor szükséges, mégpedig a tökéletes összhang megteremtése érdekében. Finom hangoltsága van a világegyetemnek. Vagy lehetne idézni egy másik mai tudóst, Arnaud Penziásnak hívják, egyik Nobel-díjas fizikust, aki azt mondja, hogy a világegyetem egy mögöttes, vagy akár természet feletti terv szerint működik. A világegyetem egy mögöttes terv, vagy egy természet feletti terv szerint működik. Ugye ezek a mélyhitű tudósok, úgymond a paraván mögé is belátnak. És az ő kutakodó tudományos eszközei révén mondjuk messzebbre jutnak, mint mi az egyszerű hétköznapi emberek. És éppen talán ennek nyomán tud megerősödni bennük még inkább az a hit, hogy van egy csodálatos terv, van egy élő intelligencia a mindenség mögött, és enélkül nem lehetne elképzelni a mi világunk működését. Ugyancsak ez a Paul Davis mondja, hogy nem hiszem, hogy létünk a világegyetemben a vaksors szeszélye, a történelem véletlene. Nem a vaksors szeszélye hozta létre a mindenséget. Nem véletlenül bukkant föl a semmiből ez a mindenség. Ott van a kezdeteknél, az eredeteknél. Ez a mi élő Istenünk, aki mond, aki szól, aki cselekszik, aki ma is cselekszik. Akkor azt mondja, hogy legyen világosság, lesz világosság. És azt olvassuk tovább, hogy látta Isten, hogy jó a világosság. Azért olvastam végig az első fejezetet, és hangsúlyoztam ott minden teremtési szakasz után, minden nap után, hogy látta Isten, hogy jó. Döbbenetes, hogy hatszor olvasható ez. És utána úgy zárul az egész fejezet, az utolsó vers, hogy látta Isten, mint egy összegzésképpen most már mindenre kitekintve, hogy minden, amit teremtett, ímé igen jó. Látta Isten, hogy jó. Ugye el tudjuk képzelni az alkotó művész, aki gyönyörködik a maga alkotásában. De nem kell ugye ilyen világhírű nagy művészekre gondolni csupán. Mert végül minden ember művész a maga helyén. Elég, ha csak elvégzed a munkádat, amit rád bízott Isten a hétköznapok területén. Szívvel, lélekkel, hűséggel, lelkiismeretesen, odaadással. És utána, mint egy szemlélve, egy kicsit hátra lépsz néhány lépést, és azt megelégedesen nyugtázod, hogy imé jó. Kőműves felrak egy falat, és megelégedesen nyugtázza, hogy imé ez jó. Egy asztalos mester elkészít egy bútordarabot, és azt mondja, hogy imé ez jó. Egy háziasszony megfőz egy ebédet, nyilván kíváncsian kérdezi, na, hogy ízlik? És mi az éhesek az asztal körül azt mondjuk, ez nagyon finom, ez jó. Ez a sütemény kiváló. És ez már tökéletesen elég ahhoz, hogy az ember érezze, hogy nem hiába él, nem hiába dolgozik, nem hiába tervez, nem hiába alkot, nem hiába épít, még akkor is, ha nem vagyunk mi világhírű nagy szobrászművészek vagy festőművészek, de a magunk helyén igenis megjeleníthetjük Isten teremtő gondolatát. Mert az a kicsi hozzájárulás, amit mi tehetünk a világ rendjéhez, szépségéhez, gazdagításához, az igenis elég a maga helyén. Az egy talentummal rendelkező tegye oda az egy talentumot. Az öt talentummal rendelkező tegy oda az ötöt, a tízzel rendelkező tegy oda a tizet, és mindenki annyit tett, amennyi tőle telik. És ezáltal lesz szebbé a világ. Ezáltal lesz ismét jobbá a világ. Azért, hogy amikor Isten szétnéz a mi világunkban, akkor elmondhassa nagy örömmel azt ma is, hogy imé minden jó. Különösen ott, ahol Isten gyermekei forognak. Ott, ahol életükkel vissza akarják tükrözni ennek a tökéletes harmóniát, összhangot teremtő Istennek a tulajdonságát. Harmóniában, összhangban van az életed Istennel, a természettel, harmóniában vagy önmagaddal, a melletted levő embertársaiddal, akkor igenis visszatükrözöd Isten teremtő, rendet alkotó szándékát. Amikor azt mondja Isten, legyen világosság, és lesz világosság, akkor ez lelki értelemben is egy csodálatos példázat, előkép arra nézve, hogy nem csak a teremtéskor volt szükség a fényre, a világosságra, hanem lelki értelemben is. Ugye sokáig azt hitték, hogy a Föld van a mindenség középpontjában, és minden körülötte kering. Aztán kiderült ugye évszázadok kutakodása nyomán, hogy hát a mi naprendszerünk középpontja a nap, és körülötte keringenek a bolygók, ami földbolygónk is. És ez a földön kívüli fényforrás sugározza a maga fényét, világosságát, melegét a földre. És enélkül nem lenne élet a föld. Lelkértelemben Jézus a mi napunk. Azt mondja Jézus a János 8-ban, én vagyok a világ világosság. Aki engem követ, nem járhat sötétségben. Aki engem követ, nem járhat lelki sötétségben. Ez a lelki fényforrás teszi lehetővé az igazi lelki életet számunkra. Tőle kapjuk a szeretet melegét. Tőle kapjuk a fényt. Azért, hogy ne tapogatózzunk, ne bizonytalankodjunk, hogy a hit útján tudjunk határozott léptekkel előre jutni. Azért, hogy bölcs döntéseket tudjunk hozni a hétköznapokban, mert az ő világosságának a fényében másként látunk. C.S. Lewis-t gyakran idézzük, a múlt század keresztény tudósát, íróját, aki korábban ateista volt, és később élő hitre jutva, azt írja, hiszek a kereszténységben, ahogy a nap felkeltében is hiszek. Nem csupán azért, mert látom, hanem mert általam minden mást is látok. Nem csak a nap felkeltét látom, vagy a nap korongját, vagy a nap fényét látom, hanem ezáltal, a fény által minden egyebet is látok. Hogy ezért tudunk határozott, biztos léptekkel járni fényes nappal. És ezért válik bizonytalanná és tapogatózóvá a járásunk a sötét éjszakában. Mert ha nincs fény, nincs mi megvilágítsa az utat. Nem tudjuk, hogy a következő lépésnél egy nyitott verem vár ránk, vagy egy akadályba ütközünk, vagy felbukunk. Lelki értelemben feltétlen szükségünk van erre a mennyei fényforrásra, mert nem csak őt látjuk, a mi Urunkat, Jézus Krisztust, a világ világosságát, hanem általa látunk minden mást is. És ha általa látjuk egymást, akkor egymásban nem ellenséget látunk. Ha Jézuson átlátjuk a világot, akkor nem csupán a gonoszságnak a helyszínét látjuk benne, hanem észrevesszük az ő jelenlétének áldásait is. És ekkor új látásra jutva másként fogunk közlekedni, másként fogunk élni ebben a mindenségben. Ő tehát az a mozgó fényforrás, aki úgy megy előttünk, hogy azt mondja, gyere és kövess engem. Tudjuk, a sötét éjszakában, ugye, amikor valaki megy előle egy lámpással, akkor ha akarjuk, hogy segítsen rajtunk az ő lámpájának a fénye, akkor mi ragaszkodunk az előttünk járóhoz, akinek a kezében van egy lámpa. Azaz, követjük az ő mozgását. Most ezt jelenti a Krisztus követés. Én vagyok a világ világosság, aki engem követ, nem járhat a sötétségben. Kövess ezt a mozgó fényforrást. És akkor te magad is örömmel nyugtázhatod, és más is örömmel fogja nyugtázni a te életedről, hogy ímé, igen jó. Jó a világosság, mondta Isten. Nyilván mi is ezt meg tudjuk erősíteni. Jó a világosság. Ugye most milyen borongós nap van, biztos azért is maradtak sokan távol az Isten tisztelettől, mert olyan félelmetes kibújni a meleg otthonból egy ilyen esős, borongós, rideg napon, de lám ott, ahol mégis keressük a lelki fényt, ott legyőzzük a külső sötétséget, vagy a homályt is, mert vágyunk arra, hogy a világ világosságának jelenlétében ismét elhangozzék az, hogy ímé, így jó. Így jó a világosságban, az Isten szent lelkének a közelében, mert csak ő tudja elúzni életünk mélységének árnyait, a félelmeket, az aggodalmat, az őrzavart, ő tudja felszámolni a magányt, és tud ismét közösséget teremteni önmagával és egymással mindnyájunk örömére. Amen. Gyertek testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. A 451-es énekünknek 451-es énekünknek az első két versét énekeljük. Te vagy napvilágom, te vagy énekem, téged várlak Jézus kínos éjeken. Save.
Megváltó Urunk, háladással köszönjük, hogy megtaláltál minket. Láttad, hogy élni kívánunk, mégpedig általad, világosságban járva, békességben, szeretetben szeretnénk élni. A te közeledben, a mennyei fényforrás közelében, onnan árad a meleg, ahonnan jön minden áldás a mi életünkre. Ahol biztosítva van minden élet lehetőség, azért, hogy a mi életünk ne legyen hervadó, sorvadó, kiüresedő és céltalanul bolyongó élet, hanem legyen céltudatos, értelmes, mennyei tartalommal telített élet. Köszönjük háladással, hogy ezt biztosítod Jézus Krisztus által, Atyánk. Köszönjük, hogy ő a világ világossága. És köszönjük, hogy ma is újra és újra hangzik ez az újjáteremtő isteni szó, legyen világosság. Köszönjük, hogy te magad kimondtad, hogy jó a világosság. Könyörű, hogy mi is ezt érezzük, és mi is óhajtsuk újra és újra úgy a te közeledet, hogy átjárja a mennyei fény a szívünket, elűzzön onnan minden bűnt, kétséget, hitetlenséget, aggodalmat. Köszönjük, hogy fölemelsz újra és újra, és nem hagysz minket magányban, zűrzavarban, lelki káoszban és mélységben. Köszönjük, hogy rád viszhatjuk a betegeket, a szenvedőket, könyörű rajtuk gyógyító irgalmaddal. Imádkozunk gyermekeinkért, utánunk jövő nemzedékek tagjaiért. Keresd meg őket, ragad meg a szívüket, hadd tudjon az ő életük benned kibontakozni, és legyen áldáshordozó az ő életük is. Urunk, imádkozunk Európa békességeiért, e világ jövőjéért. Könyörülj, Urunk, ott, ahol háborús fészkek vannak, te adj békességet. Hadd tegyék le a fegyvert a szemben álló felek. Könyörülj, Urunk, és adj megtérést sok-sok nemzetnek. Köszönjük neked, hogy rád visszatjuk hétköznapjainkat, terveinket, holnapunkat, jövőnket. Hadd tudjuk hinni, hogy a te kezedben biztonságban vagyunk ezután is, és ez elég nekünk. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Mondjál ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mondjuk el együtt, testvérek, az Úrtól tanult imánkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretett szolgálati külön perselybe mai nap folyamán is, mint már múlt vasárnap is jeleztük, egy sürgős kérésnek szeretnénk eleget tenni. Kárpátalján leégett október 1-én egy konferencia épületnek a teteje, ahol nagyon sok áldást oszt Isten, ahol ifjúsági táborozások és
más lelki együttlétek, konferenciák zajlanak rendszeresen, és most még a tél beállta előtt sürgősen szeretnék ezt a tetőt újra készíteni, és ebben kérnek anyagi támogatást tőlünk. Bereg Kampnak hívják ezt a központot, Nagyberegen, Beregszász közelében működik, és szeretnénk mielőbb eljuttatni a hónap végén a mi adományunkat is az ő támogatásuk céljára. Vannak hátul az asztalon új könyvek, színes igés naptárak a jövő évre vonatkozóan, többféle formátumban, árban szét lehet nézni, lehet vásárolni belőlük. Megjött az Üzenet című újság, több utóbbi száma is, akik megrendelték, hátul az asztalnál átvehetik. Örömmel hirdettem azt, hogy idén is megszervezzük a 20 plusz ifjúsági konferenciát gyülekezetünkben, október 28-30 között lesz. Ez egybeesik a reformáció nagy héttel, tehát ezért, mivel mi már azon a héten minden este 6 órától majd bűnbánat istentiszteleteket tartunk, bekapcsolódik majd a gyülekezet is péntek és szombat este 6 órától ezekre az alkalmakra, ahol az ifjúsági műsor program zajlik majd, de az egész napi részvételre, programokra várják a szervezők a 20 plusz korosztály minden tagját, tehát idősebb testvéreket is, mert olyan érdekes téma lesz, ami mindnyájunkat érint a felnőttek világából. Tegnap jelezte a Gyalogi Gongvilla tulajdonosa, hogy most már szinte 100%-os valószínűséggel, még egy kicsi kérdőjel marad azért, de csak egy-két napig, úgy néz ki, hogy november 18 és 20 között lesznek a gyalogi csendes napok, ahol hitmélyítő együttlétek zajlanak péntek estétől vasárnap délig, várjuk majd a jelentkezéseket, így készülünk azok, akik szeretnének ott lenni. Nagyon gazdag lelki programmal szoktuk várni a jelentkezőket. A kántorunk kérésére újra hirdetem, hogy szeretnék újra indítani a gyülekezeti kórust, a régi ifiseket várják, a fiatal házasokat, középkorúakat ebbe a kórusba. Jelentkezzenek majd azok, akik szeretnének énekelni a párom, hogy beszéljék meg, hogy egyáltalán mikor lenne alkalmas a próba ideje, akár csütörtök este, vagy vasárnap este, istentisztelet után lássuk, hogy alkalmasabb ez a jelentkezőknek. Most testvérek, folytassuk együttlétünket, énekelve az előbb megkezdett 451-es éneknek a harmadik versét. A 451-es ének harmadik versét énekeljük, mely így kezdődik. Találj meg mindenkit, aki elveszett. Megvallanánk a hitünket, hadd egészítsen ki a hirdetéseket azzal, hogy a 20 plusz konferenciára megint szállást kérnek a szervezők, tehát október 28 péntek estére és 29 szombat estére csak egy ágyat kérnének,
Minden étkezés majd itt zajlik a közös program keretében, úgyhogy várjuk továbbra is, hátul az asztalnál, Gályulikánál lehet feliratkozni, jelentkezni, akik szeretnének besegíteni a szállás adással a konferenciába. Köszönjük szépen előre is ezt a segítséget. Valljuk meg most a hitünket a Heidelbergi KT alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről, sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva énekeljük testvérek a 254B jelzésének első versét, fennálló énekül, erős várunk nékünk az Isten. Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.